1,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rászorulók segítése mindig kiváltság, mert övék a mennyek országa. Minden alkalommal, amikor egy kiszolgáltatott emberhez közeledünk, és felajánljuk segítségünket, lehetőségünk van arra, hogy megérintsük Krisztus testét, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szentatya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra, kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut, de itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón, olvassunk a szegények arcán és történeteikben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. Magyarországnak tovább kell folytatnia a békéért folytatott küzdelmét. Immáron brüsszeli helyszínen egy nagy amerikai várakozást keltő sikerrel a hátuk mögött, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában. A miniszterelnök rámutatott, azon kell dolgozni, hogy Brüsszelben érjenek el változást. Attól, hogy Amerikában a békepárti harcostársunk nyert, Brüsszelben még nem következett be változás. Nekünk egy békepárti fordulatot kell folyamatosan sürgetnünk, nehogy véletlenül az a gondolat szökjön szárba, hogy az amerikaiak nélkül is képesek vagyunk folytatni ezt a háborút, mondta. Orbán Viktor az amerikai elnökválasztás utáni jelenlegi helyzetet úgy értékelte, hogy szélcsendben vagyunk. Eddig húzott a hajó, fújt a szél, a kampány az maga egy hurrikán, és a békepártiak hajóját nagy sebességgel vitte előre. A küzdelem a béke és a háború pártiak között folyamatosan napirenden volt. A magyar kormány számára kiemelten fontos a családok jóléte. Ezt 2010 óta több mint 30 intézkedéssel igyekezett támogatni. Hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára egy budapesti díjátadón. Koncz Zsófia azt mondta, a magyar kormány családbarát gondolkodását mutatja az is, hogy első alkalommal adják át egy időben az idősbarát önkormányzat, a családokért az emberi méltóság, a családbarát munkahely, valamint a Monspart sarolta díjakat a generációk együttműködése a versenyképes jövőért konferencián. Megemlítette, hogy a kormányzat a jövőben a családbarát intézkedések bővítését is tervezi, és új gazdasági akcióterven is dolgozik, amelynek középpontjában a magyar családok állnak. A jövő évi költségvetésben éppen ezért ezekre az intézkedésekre a tavalyi forrásoknál 447 milliárd forinttal többet, 3754 milliárd forintot terveznek fordítani, tette hozzá. Politikai kutyakomédiához hasonlította Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője, a brüsszeli biztosi meghallgatásokat pénteken a közösségi oldalán, miután a napokban ismét elhalasztották a döntést Várhelyi Olivér magyar biztos jelöltről. Dömötör Csaba közösségi oldalán az Európai Néppártot azzal vádolta, hogy előre paktumot kötött a baloldali pártokkal, aminek szerinte egyik eleme, hogy előre eldöntötték Várhelyi Olivért, az egészségügyi és állatjóléti portfólió magyar jelöltjét biztosan nem engedik át első körben. A fideszes politikus hozzátette, ez így is történt, a néppárti baloldali képviselők a Tiszapárt támogatásával annak ellenére is kiegészítő írásos választásokat kértek az elmúlt 5 évben bővítési biztosként dolgozó Várhelyi Olivértől, hogy a meghallgatáson ő nyújtotta az egyik legmeggyőzőbb teljesítményt. végül az időjárásról. A köd lassan zsugorodik, majd feloszlik. Nagyrészt derült, napos idő lesz, de főként az északi középhegység térségében maradhatnak tartósan párás, ködös területek. Itt szitálás, esetleg ónos szitálás sem kizárt. Főként északnyugaton élénkülhet meg a déli szél. Sopron környékén egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet napközben 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan ködös körzetekben ennél több fokkal alacsonyabb marad. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban dr. Gyulai Éva, címzetes egyetemi tanár előadását hallgathatják meg, aki Eperjestől Aradig a Minorita rendházak és templomok építészetét veszi górcső alá. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Az építészet történet több stíluskorszakban is szerzetes rendekhez köt bizonyos művészeti stílusokat. Elég, ha a középkori bencés építészet egyébként több évszázadot és stílusirányzatot magában foglaló egyetemes, ugyanakkor regionális építőművészetére és hatására gondolnunk. Már a jezsuiták nem tartoznak a középkorban gyökerező klasszikus szerzetes rendekhez, a barokk építészetben külön fejezet, a magyarországi barokkban egységes templomtípus köthető a nevükhöz. Ahogyan a szakolcai templom 18. századi felmérésén is látható. Mindenek persze történetünk szempontjából nincsen különösen jelentősége, miután nem Skócia nyugati partjain játszódunk, hanem Írország keleti partjain, mondhatnánk Stephen Lake-okkal, tehát mi most keleten vagyunk, és a minoritákkal foglalkozunk. A Magyar Királyságban a 17. század elején jelentek meg a konventuális ferences szerzetesek. A rendjüket 1517-ben választotta el a pápa, mégpedig bullában, sőt bullákban, végleg a szigorú szabályokat követő úgynevezett obszervánsoktól. Már a középkorban is elváltak, de ekkor már Roma lucuta causa finita. Mindkét szerzetesen természetesen továbbra is a ferencesek nagy családjához tartozott. A 17. században már több minorita rendház alakult, a legtöbb a török felszabadító háborúkat követően, természetesen a katolikus restauráció jegyében. Itt a 17. századiakat látjuk, hogy Zemplénben két szerzetes rendet is találunk, és a minorita kolostorok kiválasztásában regionális szempont vezérelt engem, mert egy kicsit önkényes ez a kiválasztás, Eperjestől Aradig. Az észak-kelet magyarországi minorita rendházak mellett az Erdélyen kívülieket, tehát Arad, Szilágysomjó és Nagybánya válogattam össze. A térképen pirosan jeleztem azokat a minorita kolostorokat, amelyek a korábbiakhoz, a 17. századiakhoz csatlakoztak a 18. században. A minoriták törvényi recepciója egyébként csak 1755-ben következett be Magyarországon, és ekkor létrejött az önálló magyar provincia is, négy kusztódiával, tehát őrséggel. Térkép is készült róluk, egy 18. században, egy pedig a híres Karancs Ferenctől a 19. század elején. Mármint a Szent Erzsébet minorita provinciáról. Jól látható, hogy nem is annyira önkényes az én választásom, hiszen a minorista kolostorok három kusztóriához tartoznak, vagy tartoztak, és kettő közülük majdnem az összes általam tárgyalt észak-kelet-magyarországi rendházat tartalmazza, csak arra ad a kakukk tojás, de a topográfia, illetve az, hogy ott ma is többek között miskolci minoriták is szolgálnak, ezért gondoltam, hogy Aradot a többiekhez veszem. Ezeket a kolostorokat végül szintén egy önkényes vagy sajátos, de építészetileg, sőt történetileg, mert történész vagyok, magyarázható szempont szerint tárgyalom, jelesül az első csoportba azok tartoznak, amelyeknek nem volt építészeti előzményük, egyfajta úgy mondhatják ma, hogy zöldmezős beruházások voltak, a másodikba pedig azok, amelyeknek volt valamiféle építészeti előzményük, akár úgy, hogy a minoritások, már a, úgymond a kézbe költöztek be rendházukkal, intézményeikkel, templomban, esetleg iskolájukkal, és ide sorolom a meglévő sokszor középkori épületek átalakítását is természetesen, hiszen ezek változtak, de előtte volt már valamiféle épület. Az egyikre ugye a zöldmezősre a Miskolcit említhetném, és hát a másodikra pedig a csütörtökhelyi szapolyai vagy Turzókápolnát. Legelőször Sztropkón jelentek meg, közel a lengyel határhoz a minoriták, csak 1663-ig működtek azonban a Gersői Petők urasága alatt álló zempléni mezővárosban. Ekkor ugyanis a minoriták átadták a már belakott intézményüket az obszervánsoknak. Tehát tulajdonképpen itt a legrégibb minorita intézmény az csak pár évtizedes volt. A város szélén felépített kolostorukat és templomukat, ezentúl az obszervánsok hát gondozták. Sajnos én legalábbis nem találtam építéstörténeti, műemléki feltárása, feldolgozása, művészettörténeti hát feldolgozása nem történt meg ennek a ma is álló, Sztropkó szélén ma is álló kivételes 17. században épült kolostornak és templomnak. Szintén Zemplénben maradunk, csak lejjebb jövünk. A Zemplén megyei Rad faluban szintén elég korán megjelentek a minoriták, kolostort alapítottak, természetesen a birtokos segítségével, de érdekes, hogy 1770 körül elhagyják a kolostorukat, tehát az ő történetük hosszabb, mint az előző, de nem sokkal több, mint 100 év itt Radon. És így az épületük is elpusztult, amelyet ők építettek, de 10-15 évvel ezelőtt szlovák régészek feltárták a kolostor alapjait, ráadásul a radi római katolikus plébániának a telkén. Az ásatás tudományos igényű közzététele, mert itt szerencsére volt ilyen, igazolta, hogy a 17. században épült a templom, és az alaprajza az fönt látható. De nem csak a templom alaprajza, hanem kiderült, hogy maga a radi romos plébánia épülete is része volt az egykori kolostornak. Látható két belső kép a plébánia épületből, és a feltárt alapfalakat konzerválták, és most egy kegyhelyet alakítottak ki itt a volt radi minorita kolostor helyén. A következő Imre, és jól látszik, hogy a 18. században alapított imregi minorita kolostort, amelyet szintén az alapoktól zöldmezősként építettek, ma is használják. Illetve nem csak a kolostort, hanem a templomhoz ragasztott, tehát összeépült monumentális kolostorból, itt egy kevés látszik, ott pedig a kolostor templom. Talán itt a monumentalitás jobban érzékelhető. A minoritákat a birtokos Barkóczi család, ugye, amely püspököt is adott az Egri Egyházmegyének, telepítette le a birtokán az 1760-as években, tehát viszonylag korán, mégpedig itt jól látszik, hát jól látszana, hogyha látszana, nem látszik, ott a sárgával egy faluszéli magaslaton. Tehát nem bent a faluban, hanem tulajdonképpen már ott, ahol az erdők és a mezők, többek között a minoriták erdeje kezdődik. Építészettörténeti kutatása, műemléki feltárása szintén várat magára. Tudni lehet egyébként, hogy a rendházat egykor freskók borították, a hagyomány szerint egyébként a kolostor helyén középkori eredetű templomrom volt, a 18. századi torony biforái talán innen származhatnak. De nincs műemléki feltárás, nincs művészettörténet kutatás, majd ezután fog kiderülni, hogy valóban így van-e. Ugyancsak zöldmezős, és szintén 18. századi a Szilássomjói Minorita rendház, amelyet az Andrásiak alapítottak 1731-ben. Az ekkor épült emeletes kolostorépület ma is megvan. Dísztelen, egyszerű épület. Igaz, a kőkapuja, amely a 100 évvel korábbi fotón még látszik, már elenyészett, szintén várat magára a műemléki vagy építészet történeti feltárása. Ami viszont érdekes, hogy a templom, láttuk, általában összeépül a kolostorról, itt nem, hanem egy egész telek, egy 30-40 méter választja el a ma kis templomnak nevezett, de meglévő kis kápolnát, amelyet állítólag 1815-re építettek föl. Itt jól látszik, hogy egy egész udvar választja el a rendházat, ugye ez az utcafront, amit az előbb mutattam, a kápolnától, amit most kis templomnak neveznek Szilássompjón, és nagy szerencsénkre éppen most újítják föl. Én még nem láttam, pedig jártam Szilássompjón, de aki arra jár, mindenképpen nézze meg, mert ez egy nagyon fontos, hát minorita építészeti emlék, amelyet ma is gondoznak és használnak a szilássompjói hívek. Egyébként a minoriták építészeti örökségéhez tartozik Szilássompjón egy nagyon fontos épület, de még talán ennél fontosabb intézmény a gimnázium, ugyanis a 18. században 1744-ben az itteni iskolát a letelepített minoriták vezették, és később a gimnáziumot is, tehát tulajdonképpen a Szilágyságnak az egyik fontos kulturális oktatási központja is a minoritákhoz tartozik, vagy legalábbis az emlékükhöz. Természetesen ez sem a rendház mellett, ez bent van a városban, miközben a minoriták saját maguknak a város szélén építették meg a rendházukat és a kis templomukat. Nagybánya következik. Ez is az alapjaitól épült. Tehát nulláról építették ezt a minorita kolostort, és tessék megnézni, hogy milyen hatalmas lett. Igaz, itt a sarokban jól látszik, a középkori eredetű 15. századi kis Szent Miklós templom volt tulajdonképpen a kiinduló pont, amelyet már 1691-ben, tehát rögtön a török kiégzése után a minoritáknak adományozott, azt hiszem a kamara, mert éppen a kamara volt ekkor a birtokos, és Lipót király ugye megerősítette az adományt, nem csodálkoztatunk rajta, hiszen a török kiégzése után a minoriták is a katolicizmus, a katolikus restauráció hát fontos intézménye voltak. Ezért válik el nagyon a topográfiában, ott a sarokban, a kistérre, a kispiacra nyíló középkori vagy késő középkori kis templomocska magától a hatalmas 18. századi kolostor épülettől. Ezt úgy is nevezik a somjaiak, hogy kispiac, mert természetesen a főtor volt a nagy piac. Itt éppen nem látszik, de higgyék el, hogy a fák mögött már 100 évvel ezelőtt, mert több száz évvel korábban is, ez a kis középkori eredetű Szent Miklós templom áll. De ha nekem nem hisznek, akkor higgyenek Boromisza Tibornak, mert Boromisza Tibor lefestette a kispiaci piacot. Igaz, hogy akkor is fák takarták el a templomot. Egy aukción szereplő fantasztikus, tényleg kivételes portrén. Itt jól látszik, hogy csak a fáktól, csak a templomnak a tornyát, kis templomosnak a tornyát tudta lefesteni, és én mellé varázsoltam a kispiaci kis templomnak a fényképét. A minorita épület, ez a hatalmas minorita épület egyébként, amely ugye látjuk, hogy két térre és három utcára kiterjed, ma is uralja a tér egyik oldalát. Látjuk, hogy a templom a kis piacra nézett, a 18. század végére pedig ez a monumentális épület, a kolostor egy szárnya, a nagybánya főterére, a nagypiacra építették. A 19. század végi fotón, ott fönn, még látszik a pilaszteres díszítés, tehát az eredeti épület, vagy közel eredeti épület, amilyen a 18. század végén lehetett, de hát ez nem nagyon tetszett a somjaiaknak, mert olyan 10-20 év múlva a következő fotón már jól látszik, hogy ezek a pilaszterek eltűntek, és egy sokkal egyszerűbb, hát homlokzatú épület jelenik meg. Jobbra pedig jól látszik, hogy ezen a téren is piacot tartottak, csak nagyobbat, mint a kis piacot. És itt jól látszik, hogy hogyan uralja a teret az egyik szárnya, a kolostornak az egyik szárnya, hogyan uralja nagybánya főterét, és jelentem azért Ciffel Sándor a nagypiacot is lefestette. Igaz, hogy az épület az nem nagyon látszik. A jelenleg felújítás alatt álló minorita rendház, mert mint mondtam megvan, belső kiképzése többet megőrzött a 18. századi állapotból. A minoritákat idéző stukkói és festett medallionjai szerint igen igényes épület lehetett, be van zárva, sőt fel van állványozva. Nem tudom, hogy a nagybányának mi ezzel a kivételes, hatalmas és a városképet is meghatározó épülettel a szándéka. De hát reméljük, hogy jó szándékúak. A mellékutcára néző szárnyat szecessziós ízléssel újították fel, tehát mindegyik szárnyat külön hát faszáddal, új faszáddal láttak el. A többször átépített hatalmas épületegyüttes művészettörténeti feldolgozása, hát sajnos nem ismeretes, ezért én ebből nem tudtam felkészülni. Gondolom, hogy nincs is ilyen. A jövő művészettörténészeire és építészettörténészeire vár, hogy ne csak a festőiskolával, hanem egy kicsit a minorita zárnával is foglalkozzanak. A zöldmezős épületek között kiemelt helyen szerepel, és nem azért, mert Miskolcon vagyunk, a mindenki által jól ismert miskolci és egri minorita épület komplexum, ugye a miskolci az 40-50 évvel korábbi. Ismerjük a tervezőiket, ismerjük az építőiket, építtetőiket. Az egri ráadásul, mint ahogy tudjuk, a magyarországi baroknak emblematikus hát, darabja és épülete is. Az egrinek ugye még a tervrajzai is megvannak, bár a két 18. századi barokk épület teljesen újként valósult meg, bizonyos előzményeik igenis voltak. A miskolci rendház és templom a késő középkori központú Miskolc egykori Újváros nevű város részén épült fel, ráadásul éppen a 16. században a török barátainak köszönhetően lett romos, de a kövei még a 18. században is itt voltak a mai
DeFerenc téren. Nagy szerencsénk van, mert egy minorita szerzetes, nem tudom a nevét, lerajzolta ennek a templomnak az alaprajzát, amikor az új templomot és zárdát kezdték építeni, és lerajzolta, lebérte, tehát pontosan tudjuk, hogy Miskolc második plébánia temploma hol, ott, ahol most a minorita templom van, tehát hol feküdt, és milyen méretű volt. Egyébként maga Kelemen Didák is hangsúlyozta a katolikus kontinuitást a miskolci alapításkor. Igaz, szerinte itt nem plébánia templom, második plébánia templom állt, hanem középkori ferences kolostor. Hát ebben nem volt igaza. Miskolcon nem éltek szerzetesek a középkorban.
Legalább ennyire érdekes az egri minorita kolostor elődje. A török alóli felszabadulás után a minoriták a jezsuitákkal és szervitákkal együtt rögtön megjelentek Egerben, és hát a jezsuiták azok közelebb voltak a tűzhöz, de a minoritáknak is kiutaltak egy meglévő épületet. És ennek a meglévő épületnek, plusz a hozzátartozó kolostor területnek és kertnek a tervrajza megmaradt 1688-ból, és ha ránézünk, akkor azt gondoljuk, hogy ez bizony, ott ki is annyitottam, ez egy keresztény templom. De ez nem az, mert 2-3 évvel korábban, ugye csak egy évvel szabadították fel Egert, 2-3 évvel korábban még török mecset volt, és a mecsettel együtt az Egerpatak melletti egész nagy összefüggő telket is megkapták a minoriták. A török mecsetet és környezetét 1717-ben akkoriban modernnek vagy újnak számító rendházzá építették át. Itt van a rekonstrukciója. És volt a 18. században már gazdasági udvaruk is, tehát szépen az eredeti mecset helyét és környezetét keresztény szerzetes épületté és területté alakították át. A kolostor viszont 1752-ben megrongálódott, ugye pont az Egerpatakra épült, és ekkor elhatározták, hogy nem maradt semmi a régiből, pedig pár évtizeddel korábban épült, legyen egy teljesen új, és ezzel megszületik a magyar barokk építészetek a kiváló alkotása, az egri minorita kolostor, és főként az egri minorita templom 1772-ben. Igazi zöldmezős bezuházás a következő is, mégpedig a 20. század elején monumentális és tulajdonképpen Magyarországon építészetileg teljesen egyedülálló templom és rendház épül Aradnak a főutcáján, tulajdonképpen a főutcát lezárva. Az emeletes bérpalotákat ezzel a fantasztikus épület konglomerátummal zárják le, és ha ránézünk, azt gondoljuk, hogy ezek is bérpaloták. És középen van a egészen furcsa, eklektikus templom, amelyet egy helyi szerb építész tervezett. De ezek nem bérházak, hanem ez maga a kolostor, amely körbeöleli magát a templomot. Persze tudni kell, hogy ezt nem a minoriták, hanem maga a plébánia kapta. Hiszen a minoriták már a 18. század óta, egyébként több más szerzetesrendhez hasonlóan, a plébániai teendőket is ellátták. Olyannyira ellátták, hogy 1911 után is a minoriták, illetve a minorita rendház, a minorita épület és a templom lett a belvárosi római katolikus plébánia, ma úgy nevezik, hogy aradi katedrális. Az épület, itt jól látszik, a mellékutcán folytatódik, és utána egy egyszerűbb épületszárny kapcsolódik hozzá. Egyébként ez már valóban bérház, és képzeljék el, hogy mind a mai napig, persze egy ilyen 50 éves, hogy mondjam, kitérővel, az aradi minoriták nem csak plébánosak, hanem egyben házi urak is. És ott a két épületrész között lehet erre az elég furcsa és épületekkel teli, meg lakókkal teli udvarra bejutni. Tehát plébánia, bérház, ingyen konyha, és természetesen kolostor is, bár az éppen nem látszik rajta. Ez a templom, bár én zöldmezősnek mondtam, a régi templomnak kvázi a helyén épült föl. Azt is mondhatnám, hogy régi templomok voltak Aradon, ugyanis 1702-ben már épült valami, amit 1740-ben átalakítottak. Végül az itt látható, és tulajdonképpen csak az új templom előtt egy-két évvel hirtelen lebontott barokk egytornyú templom volt a korábbi minorita plébánia és szerzetesi templom, mellette pedig természetesen a kolostor. Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy 1823-ban kapta a tornyát, addig torony nélküli volt, és 80 év múlva már nem is létezett, mert érkezett a hatalmas katedrális.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben dr. Gyula Éva, címzetes egyetemi tanár előadását hallgathatták meg, aki Eperjestől Aradig a Minorita rendházak és templomok építészetét vette gorcső alá. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa az olasz kézműves szövetséghez: a munkátok megszépíti a világot. A Szent Atya levele a Pápai Életvédő Akadémia közjóval foglalkozó tanácskozására. Interjú Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával, immár egy éves szolgálatáról.
Ferenc pápa az olasz kézműves szövetséghez: a munkátok megszépíti a világot. Éves közgyűlésük alkalmából fogadta a pápa az olasz nemzeti kézművesek kis- és középvállalkozók szövetségének tagjait. A tehetség kibontakozásához rá kell hagyatkoznunk Istenre, és bizalommal tekinteni a jövőbe, vállalva felelősségünket. A kézművesek részt vesznek Isten alkotó művében.
L'artigianato mi molto caro perché esprime bene il valore del lavoro umano.
A kézművesség azért nagyon kedves nekem, mert jól kifejezi az emberi munka értékét, kezdte beszédét a pápa. Amikor kézzel alkotunk valamit, akkor egyszerre dolgozik a fej és a láb. A cselekvés mindig egy gondolat és egy mások felé irányuló mozgás gyümölcse. A kézművesség a kreativitás dicsérete. A kézművesnek pedig meg kell látni a tehetetlen anyagban azt a sajátos formát, amelyet mások nem képesek észrevenni. Ezáltal Isten alkotó művének közreműködőivé válnak. Szükségünk van a kézművesek tehetségére, hogy újra értelmet adjunk az emberi tevékenységnek, és azt a közjót elősegítő projektek szolgálatába állítsuk, fejtette ki a Szent Atya, aki ezután a talentumokról szóló példabeszédről mondta el gondolatait. A gazda három szolgájának ad talentumokat, hogy kamatoztassák. Amelyik ötöt kapott, ügyesen gazdálkodik vele, és még ötöt szerez hozzá. Amelyik kettőt kapott, hasonlóképpen megduplázza. A gazda ugyanúgy megdicséri őket. Nem a mennyiség számít, hanem a befektetett munka, amit a kapott ajándékok gyümölcsöztetésére fordítottak. És éppen ez nincs meg a harmadik szolgában, aki félelemből és lustaságból eltemeti a talentumot. Lemond a vállalkozásról, mert nem bízik a gazdájában, nem bízik az életben, a többiekben. Ez a példabeszéd az Istenbe vetett bizalom himnusza. Felhívás arra, hogy egy egészséges, pozitív cinkosságban legyünk Istennel, aki részesít minket javaiban, számít ránk, számol a mi felelősségünkkel.
Se nella vita si vuole crescere, occorre abbandonare la paura e avere fiducia.
Ha előre akarunk jutni az életben, akkor fel kell hagynunk a félelemmel, és bizakodnunk kell, jelentette ki a pápa. Olykor, főleg amikor nőnek a nehézségek, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Úr egy hajthatatlan bíró vagy ellenőr, semmint az, aki bátorít minket, hogy vegyük kezünkbe életünket. Az evangélium arra szólít, hogy mindig a hit tekintetével lássunk. Ne gondoljuk, hogy csak saját képességeink vagy érdemeink gyümölcse az, amit megvalósítunk. Valamennyiünk története benne van, annak a sok embernek a hozzájárulása is, akik megtanítottak előre jutni az életben, a szüleinktől kezdve. Mindannyiunknak félre kell tenni a félelmeinket, amelyek megbénítják és megölik a kreativitást. Ezt úgy is megtehetjük, ha a mindennapi munkánkat végezzük, és érezzük, hogy részei vagyunk Isten nagy tervének, aki képes meglepni minket ajándékaival. Gazdagságunk mögött nem csak ügyesség van, hanem a gondviselés is, mely kézen fog és vezet minket. A kézműves munka mindezt jól kifejezheti, ha napról napra abban a tudatban végzik, hogy Isten sosem hagy el minket, és az ő kezének remek művei vagyunk, és ezért vagyunk képesek eredeti műveket létrehozni. Ferenc pápa azért is megdicsérte a kézművesek munkáját, mert szebbé teszi a világot. Háborús, erőszakos időket élünk, ami miatt úgy tűnik, hogy elveszítjük az ember képességeibe vetett bizalmunkat. A kézművesek tevékenysége azonban megvigasztal és reményt ad. A világot úgy tehetjük szebbé, ha a békét építjük. Ellentétben a fegyvergyártással, ami állítólag ma a legnagyobb befektetés. Ez nem teszi szépé a világot, ez csúnya dolog. Ha többet akarsz keresni, a gyilkolásba kell fektetned. Ne feledjétek, hogy a világot a békével tehetjük szépé, tette hozzá a pápa. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika úgy határozza meg a békeépítőit, mint kézműveseket, akik találékonyan és merészen képesek elindítani az újrakezdés és a találkozás folyamatait. Ugyanezt a találékonyságot és merészséget használják a kézművesek, annak a sok műnek az elkészítésében, amellyel a világot gazdagítják.
E Dio chiama tutti gli uomini e le donne a lavorare in modo artigianale, come lui, no?
Isten minden embert arra hív, hogy kézművesként dolgozzon, úgy, ahogy ő, a béke tervén. Ezért bőven osztogatja talentumait, hogy azokat az élet szolgálatába állítsák, ne pedig eltemessék a halál és a pusztítás meddő talajába, ahogy a háborúk teszik, melyeket Isten ellenségei szítanak. Ferenc pápa végül munkás Szent József oltalmába ajánlotta az olasz kézműveseket, kis és középvállalkozókat. Az ő ösztönzésére mindig kreatívan és szenvedéllyel végezzék munkájukat.
A Szent Atya levele a Pápai Életvédő Akadémia közjóval foglalkozó tanácskozására. Nagyon fontos emlékeztetni a közjóra, az egyház társadalmi tanításának egyik sarokkövére. Ferenc pápa erre utalt a Pápai Életvédő Akadémia által szervezett és november 14-én csütörtökön a Vatikánban megrendezett eseményre írt levelében. A Párbeszéd a közjóról elmélet és gyakorlat címmel szervezett eszmecserén először Vincenzo pályáérsek, az akadémia elnöke felolvasta a pápa üzenetét. Ezt követően Mariana Mazzucato, a londoni University College innovációs és közérték gazdaságtani professzora, a Pápai Életvédő Akadémia tagja folytatott párbeszédet Mia Motley barbadosi miniszterelnök asszonnyal. A beszélgetésben azt vizsgálták, hogy a közjó új gazdasági felfogása hogyan segíthet sürgős, jól megtervezett fellépést teremteni gazdasági és társadalmi problémáink megoldásában, amelyek az egészséggel, a környezettel, beleértve a biodiverzitást is, az éghajlattal és a vízzel, valamint a mesterséges intelligencia jövőjével kapcsolatosak. Csütörtök délelőtt a Szent Atya a Vatikánban fogadta Mia Motley, barbadosi miniszterelnök asszonyt. A pápa levelében szeretettel üdvözölte a résztvevőket, megjegyezve, hogy a közjó témájával kapcsolatos reflexió széles skáláján belül ezt a találkozót legalább két okból is különösen jelentősnek tartja. Az első az, hogy a Pápai Életvédő Akadémia mozdította elő. Ha valóban meg akarjuk óvni az emberi életet minden kontextusban és helyzetben, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az élet témáit, még azokat is, amelyek a bioetikai vitákban klasszikusabbak, abba a társadalmi és kulturális kontextusba helyezzük, amelyben ezek a jelenségek előfordulnak, hívta fel a figyelmet a pápa. Az életvédelme, amely csak bizonyos szempontokra vagy pillanatokra korlátozódik, és amely nem veszi átfogóan figyelembe az összes egzisztenciális, társadalmi és kulturális dimenziót, azzal a kockázattal jár, hogy hatástalan lesz, és beleeshet egy ideológiai megközelítés kísértésébe, ahol az elmondt elveket jobban védik, mint a valódi embereket, figyelmeztetett Ferenc pápa. Emiatt a közjó és az igazságosságra való törekvés minden emberi élet védelmének központi és alapvető szempontjai, különösen a legsérülékenyebb és legvédtelenebb élet esetében az egész ökoszisztéma tekintetében, amelyben élünk. A találkozó jelentőségének második oka, amelyet a pápa kiemelt, az az, hogy a rendezvényen két különböző felelősséggel rendelkező és háttérből származó nő van jelen. Mind a társadalomban, mind az egyházban meg kell hallgatnunk a női hangokat. Szükségünk van, folytatta Ferenc pápa, a tudás különböző formáira, hogy együttműködjünk az emberiség jövőjéről szóló széleskörű és bölcs gondolkodás kialakításában. Szükségünk van a világ összes kultúrájának valódi hozzájárulására, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kifejezzék szükségleteiket és erőforrásaikat. Csak így tudunk egy nyitott világról gondolkodni és azt létrehozni. A pápa felidézte az emberi testvériségről szóló Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája harmadik fejezetében kifejtett gondolatokat. Az enciklikára hivatkozva a pápa hangsúlyozta, hogy az egyetemes testvériség bizonyos értelemben a közjó megértésének személyes, szeretetteljes módja, nem egy egyszerű elképzelés, politikai vagy társadalmi projekt, hanem inkább arcok, történetek és emberek közössége. Továbbá, emlékeztetett a Szentatya, a közjó mindenek előtt a testvéri elfogadásból, valamint az igazság és az igazságosság közös kereséséből álló gyakorlat. A világunkban, amelyet oly sok konfliktus és megosztottság jellemez, amelyek gyakran annak a következményei, hogy képtelenek vagyunk az egyéni érdekeinken túl tekinteni, sajnálkozott a pápa, nagyon fontos felidézni a közjót, az egyház társadalmi tanításának egyik sarokkövét. Sőt, hangsúlyozta, szilárd közgazdasági elméletekre van szükségünk, amelyek felkarolják és a maga sajátosságaiban fejlesztik ezt a témát, hogy hatékony vezérelvé válhasson a politikai döntéshozatalban, és ne pusztán szavakban ráhivatkozott, de a gyakorlatban figyelmen kívül hagyott kategória legyen. Ferenc pápa végül apostoli áldását adta a Pápai Életvédő Akadémia közjóról tartott konferenciája résztvevőire, és kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Interjú Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával, immár egy éves szolgálatáról. Sajgó Balázs atya a gyulafehérvári érsekség Caritas intézetének lelki igazgatója, és Péter György a Caritas betegápoló tagozata igazgatójának vezetésével az erdélyi Caritas 67 munkatársa érkezett november 11-én Rómába 5 napos zarándokútra. 13-án szerdán részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol a Szentatya külön köszöntötte a gyulafehérvári Caritas csoportját, majd a két vezető felkereste a szerkesztőségünket. Most hallgassák meg Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával készített stúdió beszélgetésünket.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sajgó Balázs atyát, a mi prédikátorunkat, aki egyes szendeje vasárnapra előkészíti az homiliákat, ez csütörtök esténként megy adásba, aki most éppen Rómában a Gyulafehérvári Érsekség Karitás csoportjának a lelki kísérője és vezetője. Ma szerdán kiallgatáson vettetek részt, és utána jöttetek be Péter György igazgatóval a Vatikáni Rádióba. Egy éve halljuk a hangodat csütörtökönként, Krisztust hirdeted. Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra, Balázs atya?
Hát elsősorban az a szó, amit meg szeretnék fogalmazni, az a hála. Hiszen, ha belegondolok, akkor egy évvel ezelőtt azzal, mintha az elmúlt héten lett volna, amikor erről beszélgettünk a terveinkről, és éme már el is telt nagyon gyorsan egy év, de pontosan ebben az idő múlásában szeretném kihangsúlyozni, hogy az idő teljességét lehet érezni. Mert hogy nem múlt el annyira az év, gondolom, hanem akár egy teljes munkát is tudtunk végezni, mert hogy ezekkel az időbeli munkákkal az örökkivalóságra próbáljuk a mi kicsi szerint munkánkkal irányítani a figyelmet az örökké jelen valóra.
Hogyan készülsz? Hétről hétre, vagy egy-egy tömböt el tudsz készíteni?
Eddig úgy sikerült, hogy mindig egy tömböt készítettem elő.
Hála ez Istennek. Egy hónapot jelent, vagy időszakot?
Ez körülbelül egy hónap. Van, amikor több is sikerült, tehát, hogy előre elmélkedek, néha azt teszem, hogy nem a napi szentírási részről elmélkedek, azt elolvasom, de utána veszem a következő vasárnapot, és egy kicsit próbálok előre haladni, hogy a más munkák is vannak, sose tudjuk mi jön közben, ezért próbálok előre dolgozni, és ez egy megnyugtató érzés, tehát olyan szempontból is, amikor elkövetkezik az a vasárnap, már lehet, hogy sok mindent nem úgy mondanék, de a lényeg az ugyanaz is, tudok támaszkodni a saját mondandómra, egyféleképpen egy nagyon jó előkészület a vasárnapi otthoni prédikációkra is, amelyek a templomokban hangzanak el.
Az ihlet honnét jön és hogyan jön?
Hát én nagyon...
Ha lehet kérdezni a műhely titokról.
Hát nagyon bízom benne, hogy a Szentlélektől jön az ihlet, de ez úgy konkrétan emberi nyelvre lefordítva a kérdést. Próbálom, ezért mondtam a Szentlélket, mert hogy mindig csendben maradok, és először elolvasom a szentírási részeket, és elmélkedek, és aztán bejön egy ötlet. Eddig minden beszédnél így volt, hogy találok egy ötletet, és akkor arra az ötletre kezdek építeni. És
ez egy kulcs az egésznek a megnyitásához, ez az ötlet?
Igen, ez egy kulcs az egésznek a megnyitásához. A tömbös előkészületet különösen azért szeretem, mert össze tudom kapcsolni, egy idő után rájöttem, hogy az összefüggésében tudok nézni 4-5, akár 6 vasárnapot is. Eddig 7 vasárnapra sikerült előre dolgozni. Ez volt a legtöbb, de volt olyan is, hogy csak 3 vasárnapra. Viszont, hogy az egészet jobban tudom egységbe látni, az evangélium egészét, ahogy részleteiben mi készülünk róla, de hogy látjuk így, ahogy vasárnapról vasárnapra következnek az evangéliumi szakaszok, perikópák, láthatjuk ennek az egységét is. És kulcs ez, hogy elmélkedünk rajta. A történeteket azt még a bevezető beszélgetésben is mondtam, hogy azokat másoktól olvasom, ritkábban jelölöm meg a forrásokat, azoknak a forrásait, de alapvetően a mondandó az úgy próbálom a jó Istennel megbeszélve a Szentlélekkel és az evangélium alapján készülni.
Gondolom, hogy egy év elteltével azért kaptál visszajelzést is hívektől, paptestvérektől is, szem előtt tartva azt is, hogy a Magyar Katolikus Rádió, a Szent István Rádió és a Kárpát-medencei Mária Rádiók révén hát sok százezer katolikus hívő hallja a te homéliáidat.
Igen, érzem ennek a felelősségét is nagyon sokszor, hogy próbálok arra figyelni, hogy a hallgatottság valamelyes jobban meg tudja érteni. A visszajelzések alapján eddig többnyire pozitív visszajelzések voltak, bátorítások voltak, amelyeket ehelyen újra megköszönök azoknak, akik ezt megtették, mert hogy a visszajelzés az mindig segíti az embert, még akkor is, hogyha esetleg valaki azt mondja, hogy akár lehetne egy perccel hosszabb, vagy egy perccel rövidebb is, vagy éppen egy fogalmazási stílusra is hallottam ilyent is, hogy esetleg ott másképp fogalmazott volna, de a leírásban majd kijavítjuk. Szóval összességében véve nagyon jó visszajelzéseket kapok, amelyek bátorítások egyrészt számomra, hogy ezzel a stílussal folytathatom, vagy ebben a stílusban folytathatom ezt a további 2 éves munkát.
Lezárom most hamarosan majd a hónap végén a B év, a Márki év, és akkor kezdődik egy újabb, a Lukácsi, az irgalmasság éve. Gondoltál arra, hogy összekössed ezt a következő esztendős prédikációs sorozatot a Szent évvel, hiszen 2025 Szent év lesz, rendes Szent év, 25 évenkénti Szent év.
Igen, többször is megfordult már a gondolataimban, hogy összekapcsolom a Szent évvel. Márk evangélista rövidségnek az evangélistája, és Lukács az irgalmasságnak is, ez a kapcsolódik a Szent évvel, és ez egy bennem így fogalmazódott meg, hogy Márk és Lukács van, a Szent év lesz középen valahol. Mert Márkkal kezdtük a tavaly előkészületként a Szent évre akár, vagy az idén, és akkor most a Lukács éve következik, ami Szent év, és akkor Mátéval gyönyörűen majd, hogyha megérjük, akkor le lehet ezt szépen zárni. Tehát a középső három éves szolgálatomban szent év. Ez a múltkor így eszembe jutott, és azt hiszem, hogy ezt többször is bízom benne, hogy meg fogom említeni, és ennek a hangulatában Szent Lukács evangélium alapján tudunk haladni tovább együtt az úton.
Kedves Balázs atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, de főként az 52 lelki táplálékot, amit nekünk adtál ebben az eszendőben, és a hallgatók nevében nem csak azt továbbítom, hogy köszönöm az ő nevükben a te szolgálatodat, hanem az imádságokat is továbbítom, hogy fohászkodnak érted, hogy a lélek szólaljon meg a te hangodon, szíveden keresztül nekünk.
Biztos vagyok benne, hogy a sok imádság is nagyon jelentősen hozzájárul ennek a munkának, ennek az ügynek a továbbéléséhez. Én is megköszönöm mindenkinek az imáját, a bizalmat, hogy ezt tehetem továbbra is. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus.
Mindöröki, amen.
Sajgó Balázs atyával Páker Virtes Ajai László beszélgetett. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagy Istenem, ha nézem a világot, mit alkotott, te szent legyen szavad. Ha látom én sok millió alkotásod, kiket vezetsz és táplálsz egy magad. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha szól igéd, és benne rád találok, megláthatom, mi nagyok tetteid. Ki népedet, így gazdagon megáldod, elhordozod, bár látod bűneid. Szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. A szívem áld, és hála tölti be, mi nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, s majd mikor eléd állok, ha láthatom a fényességedet, s ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek.
A nap verse.
Száj költemény, szólj költemény mindenkihez külön-külön, hogy élünk ám, s van remény, van idő, csípjük csak fülön. Nyugtasd a gazdagok riadt kis lelkét, lesz majd kegyelem, forrást kutat, s nem vért itat a szabadság, s a szerelem. Szólítsd, mint mél a borjú száj, a szorgalmas szegényeket, rágd a szívükbe. Nem muszáj hősnek lenni, ha nem lehet.
József Attila Száj költemény című versét Jordán Tamás előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905. április 11-én született Budapesten, apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját. Nagy szegénységben éltek, 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz, 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a makói gimnáziumban tanult. Ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verses kötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista Kommunista Szövetségnek. 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segít, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Te, Uram, idő nélkül örökké való vagy. Ki nem terjedvén mindenütt jelen vagy. Véghetetlen vagy hatalmasságodban, megfoghatatlan bölcsességedben, rettenetes ítéleteidben. Igaz vagy minden beszédedben, szent vagy minden cselekedetedben, bővelkedel az irgalmassággal, nagy türelmű vagy a bűnösökhöz, kegyelmes a hozzád térőkhöz. Kérem szent fölségedet, világosíts meg értelmemet, hogy megismerjen téged. Gerjeszt föl szívemet, hogy féljen és tiszteljen téged. Tisztíts meg szívemet, lelkemet, hogy szeressen téged. És engedd, hogy amint most szent fölségedet csak távolról, homályosan látom, úgy halálom után színről színre láthasson az én lelkem. Ámen.
Kedves hallgatóink,